jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Itt vagyunk, robogunk tovább, köszöntünk mindenkit, ez a Villás reggelét, Rádió Café 98.0-án. Péntek reggel van, augusztus 23-a, 8 óra 8 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is.
Az elég szumós hallgató meg felszívódott. Tehát megkérdeztük, hogy mi legyen, és nem válaszolt. Tehát így kérni dalokat
így
tőlünk.
Hát,
vagy mi választunk, majd meglátjuk.
Vagy mi választunk, így is van. Volt egy út információ, hát valószínűleg, hogy nem javult meg a helyzet. 7:30 az info, tehát fél órával ezelőtt, de mivel arról szól, hogy a 13. kerület a Frangepán utcáról a Váci út nem lehet kikanyarodni, építkezés miatt lezárták, ez valószínűleg nem oldódott meg ennyi idő alatt, úgyhogy erre figyeljetek, tehát Frangepán Váci sarok, vagy az a rész. És nézem, hogy kaptunk-e még egyebet. Igen, működik, évek óta így táplálkozik Andrea, aki írt nekünk, mármint ezzel az intermittent koplalós megoldással, és nagyon szuper hatása van, Gábor meg győzze meg a saját tapasztalata. Az eleje valóban nehéz, de néhány hónap után már természetes és része az életvitelnek.
Nos, ugrunk gyorsan nyugdíj témára, mert hogy megjelent a bankmonitor.hu-n egy elemzés arról, hogy a GDP arányában mennyire elképesztően alacsony a nyugdíj megtakarítás nemzetközi összevetésben Magyarországon, úgyhogy ennek a hátterét érdemes megvilágítani. Itt van velünk az elemzés szerzője, Süle Szigeti Bulcsú, a Bankmonitor nyugdíj szakértője. Jó reggel, szervusz!
Jó reggelt!
Jó reggelt, szia! Mit jelent ez a tragikus alacsonyság? Hogy, ahol jól csinálják, ott milyen ez az arány? Egyáltalán mihez tudjuk viszonyítani? Hogy tudjuk ezt mérni? Hogy számoltatok?
Meg milyen a rendszer ott, ahol magas ez az arány?
Hát kezdem az elejéről. Rettentő nagy szórás van, tehát hogyha valaki találkozott tegnap a sajtóban ezzel az összeállítással, akkor láthatta, hogy a legjobb országok, Dánia, tehát északi országok, nyilván Pogácsa Zoltán nagy örömére, ők teljesítenek a legjobban, akár ilyen 150-200% közti GDP arányos nyugdíj vagyonnal, tehát Hollandiában is például 155% a GDP arányában, tehát a GDP másfélszerese a félretett pénz. Hát ezzel szemben Magyarország pedig a sornak a végén kullog, nálunk egy durván 4%-os, 4,2%-os nyugdíj vagyon látszik, tehát hogy tényleg elképesztő eltérések vannak. És akkor persze itt felmerül a kérdés, amit mondhatok, hogy mi okozza ezt, tehát hogyan alakulhat ki történelmileg, hogy az egyik országban 100%-ot meghaladó, a másik országban meg hát kerekítve 0% a megtakarítás. És hát én ennek a fő okaként legalábbis Magyarországon a magánnyugdíjpénztári rendszernek a tulajdonképpen így felszámolását jelöltem meg. Tehát ugye mindenki tudja, aki nem túl fiatal ahhoz, hogy emlékezzen rá, hogy 2011-ben gyakorlatilag mindenkit kiléptettek a magyar magánnyugdíjpénztári rendszerből. Ugye nagyon kevesen voltak, nagyjából a tagságnak a 3%-a, akik kifejezetten nyilatkoztak, hogy szeretnének maradni, de az összes többi ember meg úgymond elveszítette az ott lévő megtakarítást. Igaz, hogy cserébe megnövekedett az állami nyugdíjjogosultsága, de hát ez a vagyonban sehol nem látszódik.
Uh-huh. Ez biztos, mennyi, hogy bele, bocsánat, biztos hogy hozzáted, de az nem lehet benne, hogy még azért bennünk van, és az nyilván az egész keleti blokkra jellemző, ez a gondoskodó államban való hit, tehát hogy majd megoldja az állam, hiszen erre kiváló politikai lózungok is építhetők, és ilyen irányú kommunikáció, és esetleg tehát ez a szándék eleve, hogy én ilyen távlatokba gondolkodjak, és magamról gondoskodjak majd a jövőben, ez lehet, hogy nincs bennünk, ez lehet?
Igen, Magyarországon nagyon erős a paternalizmus, és nyilván az összes többi a posztszocialista országban is ez egy jellemző dolog, hogy alapvetően szeretjük azt, hogyha egy problémát az állam megold, és nekünk meg magán szinten kevésbé kell ezzel foglalkozni. De ugye azért azt látjuk, hogy Magyarországon is nagyon sokan törekednek arra, hogy önkéntes jelleggel félretegyenek, csak hát ez sokkal kevésbé hatékony, meg sokkal kisebb az elterjedtsége. Tehát, hogyha összeadjuk az önkéntes nyugdíjpénztári tagokat, biztos a hallgatók között is sokan vannak, vagy akik nyugdíjbiztosítással rendelkeznek, esetleg nyesszámlával, hogyha nagyon profi, hát ők együttesen több mint 1,5 millióan vannak. Ugye annó 3 millió volt a magánnyugdíjpénztári tagoknak a száma durván. Tehát, hogy sokan folytatják, de azért, hogyha ez önkéntes jelleggel történik, akkor ez sokkal kevésbé lesz hatékony.
Uh-huh. Ugye az egész magánnyugdíjpénztári rendszernek a elindítása annak egyen abból a célból történt, mert hogy igen, atyáskodó állam, az emberek bíznak bennem, de épp hogy akkor legyen egy elkülönített vagyon, amiben biztosak lehetünk, hogy ott van, és ezzel végülis kényszerítik az embereket, mert ugye ez kötelező, mert levont összegek voltak, de azért a nyugdíj megtakarítás kezel egyértelműen nőni fognak. De honnan is jöttünk vissza erre az alig látható 4%-ra? Tehát ez hol volt a GDP arányában, amikor kinyírták gyakorlatilag a magánnyugdíjpénztárakat?
Hát annak idején ugye durván 3000 milliárd forintot államosítottak vissza, és a GDP az pedig nagyságrendileg 30 000 milliárd forint volt. Tehát nagyságrendileg egy ilyen 10% volt a GDP arányában.
Majd az ott a vagyon, voltunk, ahol most az európai országok átlaga.
Uh-huh, tehát a medián, az európai medián, én most ezt számoltam ki, mert tényleg óriási a szórás, az 12,6%. Tehát ha meglenne a magánnyugdíjpénztári vagyon, plusz ugye minden évben még 300 milliárd forint az hozzáadódott a járulékbefizetésekből, hát az én becslésem szerint mostanra már ilyen 20% fölött lehetni, ami Európán belül is egy kifejezetten jó érték lenne.
Uh-huh. Tehát a 20%-ból lett 4. Így igen. Most is kerültünk a sor végére. Mit lehet tenni? Hát nyilván áll a hív a kérdés valahol, mert az öngondoskodásra mindig próbáljuk fölhívni a figyelmet, de hogyha jönnek-mennek mindenféle válságok, talán nincs motivációs rendszer sem olyan bőkező, vagy amelyik mondjuk ebbe az irányba vinné az embereket. Ahol ez jól működik, akár mondjuk, vagy akár csak jobban működik, mint nálunk, akár hasonló országokban, akkor mit látunk, hogyan lehet elérni magasabb megtakarítási, nyugdíj megtakarítási, előtakarékossági hajlandóságot?
Itt megkülönböztetném azt, hogy hányan vesznek részt benne, és hogy mennyi pénz van félretéve. Tehát az elterjedtség, vagy penetráció szakszóval, ez leginkább azon múlik, hogy mik az ösztönzők, tehát ténylegesen akár kötelező, például Romániában kötelező az előtakarékosságot, ugye még megmaradt ez a kvázi magánnyugdíjpénztári pillér, bár ők is kacérkodnak a gondolatával, hogy hozzánk hasonlóan felszámolják, de hát, hogyha kötelező belépni, akkor nincs mese, akkor az is be fog lépni, aki magától biztos, hogy nem lépne be. Tehát a penetrációt azt ezzel nagyon lehet javítani. Más kérdés, hogy Magyarországon ez most nyilván teljesen lehetetlen lenne, hogy valaki egyszer csak előáll az ötlettel, hogy kéne nekünk kötelező nyugdíj előtakarékossági pillért, tehát hogy finoman szóval is megmosolyognák az emberek. És a másik pedig, hogy a befizetéseket is lehetne nagyon-nagyon jelentősen ösztönözni. Például akkor, hogyha a foglalkoztatókat érdekelté tennék abban, hogy ők is járuljanak hozzá az önkéntes nyugdíjpénztári tagoknak mondjuk az öngondoskodásához, hiszen erre lehetőség van, csak hát semmilyen ösztönző nincsen, tehát jelenleg se szociókedvezményt, se semmilyen adókedvezményt nem tud élvezni a munkáltató, hogyha mondjuk ilyen kafetéria keretein belül támogatja valakinek az önkéntes nyugdíjpénztári.
Márpedig a vállalatnak az ösztönző, ugye, hogy a költségoldalon megtakarítást tud elérni, akkor nyilván azt előveszi a javadalmazási oldalon, mint eszközt, és akkor az tud működni. Uh-huh.
Hát természetesen, és azt látjuk bizony a statokból, hogy azok az országok, ahol magas a megtakarítás, ott a befizetéseknek a nagy többségét azt egyébként a foglalkoztatók eszközölik, tehát nem is a saját zsebükből, a nettó jövedelmükből az emberek tesznek bele, hanem a foglalkoztató egy ilyen bér jellegű költségként végzi ezt a feltőkésítést. Hát Magyarországon meg talán 1/3 összesen az önkéntes nyugdíjpénztári befizetések közül a foglalkoztatói arány. Tehát ott minimum duplázni lehet.
Fél éve vagy egy éve jöttek ilyen hírek, hogy a háttérben van mozgolódás, hogy valamilyen irányba nagyobb kedvezmények, egy kisebb reform készülődik, de aztán hogy elhalt, vagy nem hallottunk róla, akkor itt tudsz arról, hogy valami készülődne?
Hát itt legfeljebb a folyosói pletykák szintjére lehetne hagyatkozni, de semmilyen konkrétumot nem tudok, és nem is olvastam, pláne nem hivatalosan. Úgyhogy hát biztos, hogy a fejtörés az megy, ugye azt látjuk, hogy a szocó csökkentésnek, ami ugye a nyugdíjbiztosítási alapnak az egyik fő bevételi forrása, erős szocó csökkentéseknek a következtében nagyon nagyra nőtt a hiány a nyugdíjbiztosítási alapban, tehát már a GDP arányos deficit ugye nem tudom 6-7% között szokott lenni, hát abból önmagában 2%-ot kitesz a nyugdíjbiztosítási alap, tehát hogy nagyon, nagyon nehézkes a nyugdíjrendszer finanszírozása, és nyilván az előregedés ez csak egyre rosszabb lesz, tehát emiatt érdemes lenne valamilyen módon diversifikálni, hogy ne csak az állami, a felosztó kirúgó pillérből, hanem feltőkésített pillérekből is lehessen számottevő jövedelmet biztosítani az időseknek. De hogy egyelőre ez tényleg legfeljebb a gondolkodás szintjén zajlik.
Többen írják, hogy ugye az a sajátos helyzet, hogy Magyarországon igen magas a saját ingatlan arány, az is egyfajta nyugdíj megtakarítási, vagy a megtakarítási, vagy a vagyonképzési oldalon beszámíthat szembe azokkal az országokban, ahol esetleg a célzott magánnyugdíj célú megtakarítás magasabb, de mondjuk a saját tulajdonú ingatlan alacsonyabb, tehát ugye ezt még ezzel lehetne cizellálni, egy kicsit finomítani ezt a számítást, gondolom.
Hát bonyolult a kérdés.
Igen,
például Németországban. Németországban a nyugdíjasok többsége is bérel, és bár viszonylag magasak a nyugdíjak, legalábbis hozzánk képest, de ha a bérleti díjat levonjuk belőle, akkor a német nyugdíjasok is hirtelen nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerülnek. Uh-huh. Hát ebből a szempontból nagy segítség a magyar nyugdíjasoknak, hogy elsőprő többségük már saját kifizetett ingatlanban lakik, vagy örökölt ingatlanban, de az, hogy ezt ilyen jövedelemtermelő vagyonelemnek tekintsük, miközben benne lakik valaki, hát ez nyilván nem lehetséges.
Világos. Oké, elengedünk, azt hiszem dolgod van, úgyhogy ennyi volt, pedig még beszélgetnénk hosszasan, de köszönjük szépen ezt is. Jó munkát még mára, szép napot, jó hétvégét.
Köszönöm szépen. Szia. Nektek is. Sziasztok.
Süle-szigeti Bulcsúval, a Bankmonitor nyugdíjszakértőjével beszélgettünk a nyugdíj megtakarításokról.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli.
Hoppá.
Ugye? Érdekes volt. Ráúszott a végére.
Igen, írja egy kedves hallgató, hogy mint korábbi banki dolgozó azt mondja, hogy a nyugdíjbiztosítás az elég drága. Hát ezt mi is elmondtuk sokszor, ugye, hogy egy kényelmes módja az előtakarékosságnak, nyugdíjgondoskodásnak, de kétségtelenül elég költséges. Ott is változott némiképp a helyzet, de
Ez tényleg nagyon leegyszerűsítve, de tényleg érkeztek olyan hozzászólások is, hogy én ezt fizetem, és mégis alig van, meg nyugdíjbiztosítás, meg ilyen-olyan, nagyon-nagyon nem mindegy. Amikor egymás mellé rakod mondjuk csak így a költség, az éves költségszinteket, akkor nem tűnik annyira nagynak a különbség. De amikor ez éveken át a hozamban a változásokat megnézed, hogy ez egységnyi költségkülönbség, az hogy tönkre tudja vágni a hozamodat, igenis nagyon komoly jelentősége van. Egyszerűsítsük le annyiba, hogy ha magadnak tudsz dönteni a befektetésről, akkor nyersz.
Egyértelműen, mert a legolcsóbb megoldás, vagy a leggazdaságosabb megoldás, csak az megfeltételezi ugye azt, hogy nagyon tudod is, oda is figyelsz a befektetéseidet, ez egy nagyon aktív
odafigyelősség. Igen, az egy előtakarékossági számla, de ott te dönted. A számlán belül lehet cserélgetni a dolgokat, lehet rajta akármi, csak kivenni nem lehet róla, vagy nem szabad. És ugye ez a megszüntethetőséget is megkönnyítették egyébként. Az egész, amikor elindult a nyugdíj előtakarékossági számla, az egész arról szólt, hogy ezt nyugdíj nem is lehet föltörni, vagy csak nagyon-nagyon durva vissza... nem is tudom, mi volt pontosan akkor a szabály. De ezt enyhítették. Simán át lehet alakítani mezei tartós befektetési számlára, aztán szépen megszüntetni gyakorlatilag sokkal kisebb költséggel, illetve büntetéssel, úgymond. Szóval, hogyha valakiben, és ez nem kell egyébként nagy részvényesnek, vagy technikai gurunak lenni, vagy bárminek, ha csak állampapírokat pakolsz rá, egy-két részvényt hosszú távon, már pedig nyugdíjcélra, hosszú távon gondolkodunk, rárakunk néhány tök jó befektetési alapot, vagy minőségi részvényt, akkor azzal általában nem kell foglalni, nem spekuláció. Tehát igazából ez nem csak aki ért hozzá típusú persze embereknek van, ezt kevesen tudják szerintem, ezt ugye érdemes időnként elmondani. Szóval a nyugdíj előtt a karajkossági számla a legjobb. És akkor ott vannak a önkéntes nyugdíjpénztárak, ahol meg a profik befektetik, nyilván annak a költsége jóval magasabb, nyilván rossz években ők is buknak, 2022, klasszikus, 23-ban szépen visszahozták, a hozamokat meg lehet nézni, profik vannak mögötte, de elkérik az árát, de legalább nem nekünk kell vele foglalkozni, működik. És akkor a nyugdíjbiztosítás, ott arról viszont nekem csak a költség jut eszembe, akárhogy is nézem.
Igen, sajnos.
Tehát nem nagyon és tudom mellette sok érvet fölhozni.
És igen, a hallgatót felszólítom, hogy figyeljen a részletekre. Nem azt mondtuk, hogy a nyugdíj előtt a karékosság butasság, hanem a nyugdíjbiztosítás, mint konstrukció az, illetve ő, a hallgató mondta, hogy butasság az, hogy a nyugdíj előtt takarékosság nem jó dolog, és hogy az nem is költséges. Mi a nyugdíjbiztosításra, mint konstrukcióra mondtuk, hogy költséges. A lehetséges választások közül a legköltségesebb. Ebből kifolyólag a legkevesebb marad meg a megtakarításunkból. És ezt vázolta most Gábor is. És igen, még hogyha hibáznak és a profik vagy a piac produkál egy-egy rosszabb évet, de azzal, hogy akkor is befizetünk szisztematikusan, tehát az alacsonyabb áru befektetési jegyeket is megvesszük, ugye ez az a bizonyos dollar cost averaging módszer, amit egyébként a alapok is használtak, meg biztosítási konstrukciók is voltak erre, ugye ezek a multilevel, vagy nem multilevel, hanem hogy hívták a...
Unit-linked
biztosítások. Tehát ezzel ugye alacsonyabb áron tudunk szerezni befektetési jegyeket, és amint ahhoz látszott, ugye visszahozta a piac ezeknek az értékét, akkor már ott egy megnövelt értékkel megyünk fel. Tehát megvan ennek a módja, ami nem ördöngösség, csak egy kicsit foglalkozni kell vele, egy kicsit bele kell mélyülni. Így is van, már írja is a hallgató, hogy egyébként S&P 500 ETF.
Nagyon egyszerűsítés.
Így van.
Nyugdíj, egyenlő S&P 500 ETF TBS-en.
De ezt mondta a Warren Buffett is, hogy nem kell nagy tudomány. Ez a dollar cost averaginget, ha használod, ha szisztematikusan, folyamatosan nem nézed az árat, csak az időt. Mindig egy fix összeget beleteszel, és főleg ilyesmibe. Tehát ami nem mehet tönkre vállalat, tehát ne szemezgessél, ne legyenek jó ötleteid, hogy ilyen vállalat, olyan, egy index. Arra majd figyelnek, hogy az az index komponensek cseréjével ugye mindig stabilan működjön. Tehát egy indexet elkezdesz folyamatosan havi fix összeggel venni, és mindegy, hogy fölment, lement, mit csinál, tehát rakod, megtakarítasz, stb. Abból az lesz a vége, hogy egész komoly megtakarítást és jó hozamot lehet elérni. Ez ennyi.
Hogy a TBS helyett ugye ott a nyesz is, annyit egészítenénk ki, amire persze nem tehető minden termék, de azért a többségük igen. És akkor ezzel szerintem elmondtunk sok minden. Szerintem... Hát ez nagyon ritkán kerül szóba. Pedig, és nagyon kevesen tudják, ez
igen.
Lehet, hogy érdemes lenne egy visszatérő rovatot ennek szentelni, mert ebben nagyon sok muníció van, és szerintem sokaknak hasznos lehet. Irgalmatlan összegek múlnak rajta, hogy valaki ezt tudatosan elkezdje, és nem kell hozzá akkora szaktudás, meg annyi odafigyelés, mint ahogy gondolhatják, hogy úristen, ez úri huncutság, én ezt nem tudom magam csinálni, és akkor emiatt esetleg rossz termékekben ülök, vagy mondjuk annak a termékét veszem, akinek nagyobb a hangja és erősebb mondjuk a sales képessége, és ezzel nem feltétlenül járunk jól.
Így van.
Hogy finoman fogalmazzunk.
Na,
de a lényeg!
A lényeg, falatozni megyünk.
Lényeg, hogy megtörtént a rendszerváltás, és utolérjük Ausztriát.
Az egészséged megőrzése az egyik legjobb befektetés. Semmi mással nem érhetsz el ekkora hozamot.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
És hát Kobe Bryant az egyik születésnaposunk, akire megemlékeztünk 2020-ban.
Igen, 20-ban történt.
Hunyt el abban a tragikus helikopter balesetben a kiváló kosarazó. Azt mondta egy alkalommal, hogy, mindjárt legurítok oda, hogy mit mondott, abban a pillanatban, ahogy feladod, valaki más nyert.
Ez egy jó motivációs duma egyébként. No, nem feltétlenül igaz, tehát, vagy hogy közünk van hozzá, tehát ha mi nem akartunk nyerni, nyilván akkor is mi, akár mi célunk lehetett, de hogy... Harcoljunk és nyomjuk, és ne hagyjuk föl, arra szerintem nagyon jól motivál, nem?
Igen, kicsit csöbbenjük ez is.
Igen, de...
Hát feladjuk persze más nyelv.
De úgy... majdnem mindegyik csőben lyuk, ha jobban belegondolunk. De az a nem mindegy, hogy van megfogalmazva. És
hát Paulo Coelho ez nagyon ért, tudat, ő is ezeket tolja.
A tőzsdön a kiszállás, az feladás, kérdezi a hallgató.
Nem. A kiszállás, dehogy is.
Nem, az nagyon nem. Az sokszor a legfontosabb. És
a legnehezebb.
A legnehezebb. Tehát én számtalanszor volt úgy, hogy nagyon jókor vettem, de az eladás időzítésén buktam.
Hát itt mérgelődtem neked pont tegnap, azt hiszem az egyik trédemen, kerestem vele, tehát ennyire gyarló az ember, ott van a számlámon, tök jó hozam volt, de még napon belül is elszúrtam az eladást, mert még akkor a húzás volt, ez a nyomda volt egyébként. És ezen mérgelődik az emberre. Nagyon nehéz, tehát tényleg az egy nehéz műfaj, és nincsenek jó receptek. Tehát beszállóra ezerféle módszertan van, hogy mikor lépje be, vagy mikor nyissa pozíciót, mikor vegye fel pozíciót. A kiszálló az nagyon nehéz.
Ha az ácsot látni akarjuk, akkor jövő héten Vácra vagy Recskre kell menni. Most szóló nóta azért... miatt jó az zene? Nem, azért még ott nem tartunk. Tehát szerintem a belgának a társadalom kritikája, illetve az országgal kapcsolatos szarkasztikus látásmódja, az szerintem a szórakoztatás kategória, nem?
Így van, abszolút.
Alapvetően, úgyhogy ezzel probléma semmiképp sem lehet. Na, mindjárt folytatjuk.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Izgalmas eseményről számolunk be. Hőlégballon világbajnokság lesz Szegeden, 31 ország 120 csapatának részvételével. Erről fogjuk kérdezni az esemény szervező Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezetőjét, Knezevics Viktort. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és jó reggelt a hallgatóknak is.
Hadd lépjek vissza egyet. Mint sport, vagy mint tehát a hőlégballon sport esetében mit kell csinálni? Tehát mi a teljesítmény, vagy mi a feladat?
Azon kívül, hogy a hőlégballonzás a nézők számára egy rendkívül látványos esemény, a pilótáknak ez egy komoly technikai kihívást jelent. Egyébként a repülés során a versenyzők gyakran több egymás követő feladatot is kapnak. A FAI az, aki megállapítja, ez a Sportág Nemzetközi Szövetsége, egy verseny kézikönyv alapján 20 feladattípusból, hogy aznak milyen feladatot repülnek a versenyzők. Ezek a feladattípusok három feladatcsoportba oszthatók. Tipikusan vannak célra szállási feladatok, ilyen a célba érkezés vagy célba dobás. Vannak távolsági feladatok, úgy mint mondjuk egy minimális vagy maximális távolság megtétele, illetve vannak időalapú feladatok is, jelölőhelyi idő, versenyező, adatóidő, stb. Nekem van két kedvenc feladatom ezek közül, szerintem, hogy rendkívül izgalmas, és nem is gondolná az ember, hogy ilyet lehet csinálni hőlégballon. Az egyik az úgynevezett rozetta, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos körön belül a lehető legnagyobb távolságot kell repülni, ugye ezt a balonosok úgy érik el, hogy különböző magasságok, a szélirányok különbözőek, ezért oda kell figyelni arra, hogy anélkül, hogy kilépne ebből a körből, hogyan változtatja meg a magasságot, hogy a kör szélei között oda-vissza tudjon vitorlázni.
A kilépés hiba?
Igen, hát ott véget ér, tehát belép a körbe, és akkor onnantól kezdve amennyit repül a körbe,
Hát ez óriási lehet, tényleg.
Hát ugye itt ismerni kell a balonnak az összes technikai paraméterét, az emelkedési sebességét, süllyedési sebességét, a szélirányt, ugye folyamatosan mérik különböző héliumos balomokkal a szélirányokat, vagy figyelik a szélirányokat, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas verseny. De van még egy nagyon látványos, amikor ilyen nyúlvadászatot tartanak, hogy egy balont elengednek előre, és akkor utána a mezőnynek követni kell, és minél közelebb meg kell el kell érni azt a leszállási helyet, ahova a nyúl is leszállt. Ugye a nyúl is a különböző szélirányok kihasználásával és magasságok kihasználásával repül egy bizonyos irányba.
Hadd kérdezzek egy ilyen tök laikust, mert ez nekem mindig ilyen rejtély volt. Hogy lehet irányítani a hőlégballont? Tehát a légáramlatokat kell úgy elkapni, hogy engem jobbra vagy balra pöcköljön?
Na most mondd el, amit nekem mondtál adáson kívül, hogy te mikor ülnél bele egy balomba?
Ja, hát majd csak nagyon soká, tehát én inkább alulról nézegetném ezt a dolgot.
Hát pedig gondoltam meghívlak, és akkor tudunk egyet repülni. de nagyon szívesen látunk egyébként. Igen, itt az irány megválasztása, irány nem tudja megválasztani a balonos, nyilván szél mozgására kell hagyatkoznia. Ugye a magasságot tudja változtatni, igen, elég dinamikusan, itt akár 10-12 métert is tudnak egy másodperc alatt emelkedni, vagy süllyedni ezek a balonok, és ugye ezek a héliumos balonokkal tudják nézni az irányát a szélnek folyamatosan, és ezt úgy nagyjából be kell satszolni, hogy akkor hova kell érkezzek. Megfigyelik a többi másik balont is, hogy ők hogyan mozognak bizonyos magasságokban.
És milyen műszerek állnak rendelkezésre? Vagy hogy mindenki ugyanazt látja, ugyanazokból a... Gondolom azért az fontos, hogy a feltételek egyenlőek legyenek, és akkor mi alapján dőlnek el a versenyek, hogy akkor ki tud jobban navigálni, hogy ez az egész hogy működik?
Hát, ahogy mondtam, ugye itt vannak feladatok, amik különböző értékelési kritériumok vannak ezek a feladatok. Mondjuk egy célba dobásnál például előre tudják a versenyzők, hogy van egy célterület, ahol egy ilyen markert, egy jelölőt kell ledobniuk minél közelebb ehhez a célterülethez. Ez lehet egy zászló, vagy lehet egy kis kör. Előre megmondják a verseny napján, hogy ez mi a feladat. Ennek az értékelése például az, hogy minél közelebb dobja ezt a célzót, ezt a markert ehhez a területhez. A másik feladatnál ott a távolság, például egy maximális távolságnál az van, hogy a verseny adott ideje alatt minél nagyobb távolságot kell megtenni, tehát itt az a feladata a versenyzőnek, ismerve a balonját is, megtalálja a legdinamikusabban mozgó szélirányokat, és ezeket kihasználva minél nagyobb távolságot tegyen meg, vagy például ugye itt ez az értékelési kritérium, de mondjuk egy időalapú feladatnál, hogy egy pontos időre kell odaérni egy bizonyos célhoz, ott pedig az, hogy mennyire tudna megközelíteni ezt a célidőt. De visszatérve a kérdésedre az eszközök tekintetében, ugye ez egy csapatsport, bár a balonban egy versenyző ül, azért ez egy általában 4, de akár 12 fős csapat is lehet. Ugye ez egyrészt segítenek a balonok szállításába, csomagolásába, kibecsomagolásába, de vannak eszközeik a versenyzőknek is, egyrészt van GPS-ük és magasságmérőjük, tehát tudják nagyjából, hogy hol vannak, illetve a csapattársak ugye engedélyezett a drónok használata, amivel tudják figyelni a különböző magasságokban szélirányokat a héliumos balonon kívül. És akkor ők tudnak rádión kommunikálni egymással.
És akkor van olyan, hogy van egy markáns szélirány, mit tudom én, Szegeden, és éppen mondjuk északi szél, vagy mondjuk északról fújó szél van, és akkor a délnek repül mindenki, mondjuk át tudom, Szerbiába, és akkor úgy kell visszahozni a balonokat utána?
Ezt próbáljuk elkerülni, ugye ez úgy néz ki, ez azért nagyon időjárás függő sport, ez azért lássuk be, pont ezért, és egyébként ugye a tipikusan a kevésbé turbulens időszak az a nap kelte utáni időszak, illetve a napnyugta előtti időszak. Uh-huh. A verseny rendezői ellenőrei azok a feladatok, ugye reggel 4 óra körül mérnek szélirányokat, és akkor határozzák meg a feladatot és az indulási helyet. Hát reggel 5-kor van egy briefing, megmondják a csapatnak akkor, hogy honnan van indulás, hova van érkezés, és mi az a feladatsor, amit végre kell hajtani. A versenyzők aznap tudják meg, és nyilván itt említetted a határ közelségét, azért nekünk mindig úgy kell megállapítani ezt, hogy ne üljön át a verseny a határon, és maradjon Magyarország légterében.
Aha, tehát ha északról fúj a szél, akkor északabbra helyezzük a rajtot, és akkor biztos, hogy nem
repülünk. Így van.
És akkor ez minden nap ismétlődik napokon keresztül, hogy akkor reggel is, aznap derül ki, hogy milyen típusú versenyfeladat van, meg este is még egyszer, és akkor több napon keresztül, és akkor így zajlik az egész világbajnokság?
Így van, ugye 8-án kezdődik, és 14-én ér véget. Ez terveink szerint legalább 12 repülést tartalmaz, és a 12 repülésből akár lehet egy repülési alkalommal 3-4 feladat is a versenyzőkre kiírva, tehát ezzel akár lehet 30-32.
Csak aki lesz a világbajnok, itt valami összeretett eredmény van, vagy külön versenyszámok vannak, amiket megnyersz, mindegyikben külön helyezések kialakulnak?
Összetett eredmény van a végén. Tehát minden egyes versenyszámot pontoznak, és ezeknek a pontoknak az összesítéséből adódik ki a végeredmény. Aha. Tehát nincsen, aki csak távolságot repül, vagy nincsen, aki csak célba dobást szemadobást repül.
Hogy sikerült elnyerni a rendezés jogát? Gondolom van egy nagyon lelkes közösség, aki űzi ezt a sportot, és imádja, általában úgy szokott lenni. Mesélj kérlek ennek a hátteréről, hogy hogyan is jön, vagy hogyan tudott vagy tud majd eljönni a világbajnokság hozzánk Szegedre.
Ugye Szeged már évek óta megrendezi a szegedi nemzetközi repülő napot is. Egyébként ez általában össze van kötve a balonnos, a hűlik balon versennyel, és valamilyen verseny mindig szervezünk, vagy a szegedi repülő napok elé, vagy utána. És 2021-ben rendeztük meg az Európa bajnokságot. Egyébként ennél sokkal előbb, 1999-ben, tehát 25 éve rendeztük meg először Szegeden ezt a hőlégballon világbajnokságot, aztán 2010-ben Debrecen nyerte el ezt a jogot, majd most így 25 év után a 25. világbajnokságot is nekünk sikerült elnyerni. Ezt a 21-es EB után pályáztuk meg, és természetesen, mivel a Szegedi Közlekedési Társaság egy városi tulajdonú cég, itt a város támogatását is élvezve adtuk be a pályázatot, és mivel hogy jól sikerült a 21-es EB is, ahol egyébként 81 versenyző és 22 ország szerepelt, ezek után megkaptuk ezt a versenyrendezési jogot is. Egyébként elég aktív repülős sportélet zajlik a szegedi reptéren.
Hogyha valaki kipróbálná, mert mi alapvetően egy tömegsport rovatot csinálnánk, illetve kedvet csinálnánk a sportoláshoz, akkor hogyan kezdheti el, hol vannak egyesületek? Mondom, az elég költséges sportág. Hányan űzik Magyarországon? Erről kérnék még néhány mondatot.
Hát igen, nem egy olcsó sport, egy maga egy balonnak a megvarása is. Én azért mindenkinek azt javasolnám, hogyha ebbe a sportágba lát fantáziát, akkor keressen egy olyan helyet, azért országszerte többet is lehet találni, ahol reptetnek érdeklődőeket a sport iránt. Magyarországon is számos versenyt rendeznek, kisebb-nagyobb versenyt, akár ezek körül is lehet érdeklődni.
Mit foglak látni, akik néznék, azon kívül, hogy a balonok repülnek az égen, tehát hogy lehet, hogy követni, hogy milyen feladat van, hogy mégis tudjuk, hogy mire kell figyelni, vagy hogy éppen mit csinálnak a versenyzők, miközben repülnek, illetve milyen kísérő események vannak Szegeden a VB-hez kapcsolódóan.
Ja, lesz egy megnyitó eseményünk, illetve egy záró eseményünk. A záró eseményünk és a díjátadó az zárt körű, úgynevezett egy belték eseményt szerveztünk, és azért ott nagyon sok, tehát az összes versenyzőt és a versenyrendezőit oda várjuk. De ugye nyilvánvalóan azon kívül, hogy gyönyörködhetnek kb. 140 balonba az égen, ugye a 120 versenyző mellett úgynevezett Fiesta balonok is repülnek, ezek azok a magyarországi balonosok, akiknek lehetősége van a versennyel együtt, de versenyen kívül repülni. Már 5-től elkezdődnek az edzések, és hát ugye amit látni fogunk, az a 140 balon az égen, ami nagyon látványos, de egyébként a verseny maga az követhető. A verseny kiírását, a feladatok indulási pontját azt minden reggel közöljük, illetve a verseny igazgatósága közlet hivatalos honlapon, sőt a versenyzőknek az útvonalát is online lehet követni egy 10-15 perces késleltetéssel, hogy azért ne adjunk előnyt vagy lehetőséget arra, hogy ezt más versenyzőtársak is megtegyék, és akkor lássák, hogy merre mozognak a balonok. Tehát aki nem az égen szeretné követni, hanem egy képernyő alatt, az pontosan látni fogja az összes versenyzőnek a repülési útvonalát.
Oké, hát nagyon izgalmasan hangzik, nagyon szépen köszönjük a felvilágosítást.
És sok sikert a lebonyolításhoz, a rendezéshez, így van, minél több érdeklődőt és nézőt kíván.
Nagyon szépen köszönjük, azért is ajánlom a követését, mert azt még el szeretném mondani, hogy két magyar versenyző is indul ebbe a csapatba, és ebből az egyik versenyző az hölgy, és 10 hölgy indul egyébként a balonosok között, úgyhogy mindenképpen ajánlom mindenkinek.
Oké, szurkolunk nekik is. Köszi még egyszer a beszélgetést. Szép napot.
Nagyon szívesen. Szervusz. Neked is szép napot. Sziasztok!
Knezevics Viktorral az eseményt a Szegedi Hőlégballon VB-t szervező Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezetőjével beszélgettünk.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Czoller Andi ámulva figyelt és hallgatott.
Azt jutott eszembe,
elképzelted,
hogy
a balonokat?
Elképzelted, de hogy azok nem mindig csak gömbölyűek, ugye? Tehát, hogy vannak ilyen fura formájúak is néha.
Az nem az más.
Az már ilyen
az más, nem?
Szórakoztató része a dolognak? Vagy? Hát gondolom más a versenyen formájú. Nem, a világbajnokságon nem, de...
Hát milyen? Alma? Vagy aranszka? Körte formájú? Vagy miért?
Nem tudom. Mert mondjuk unikornos üveget könnyű volt belőle csinálni, ugye? Az egy ilyen klasszikus, de az nagyon hasonlít. Hát nem tudom, hogy milyen egyéb más repülő alakú, vagy hal hát alakú.
Kicsit megnyúlt, hal, vagy valami.
Bálna, a repülő a bálna. Ugye milyen jól lenne egy bálna alakú hőlégballon. Na majd jó, kitaláljuk, és egy következő alkalommal.
Ugye Zeppelinre gondolsz?
Mindenféle ilyen állatok, amit a műnikában.
Látod, ezt már nem tudjuk megkérdezni, pedig miért nem csaltál bele, hát megkérdezheted volna. Ide.
Időnk sem volt sok, mert most is el kell vonulnunk, hogy átadjuk Andinak a helyet, ha nem is repülő bálnákról, de friss hírekről beszámol
nektek. Repülő gépekről fogunk beszélni.
Arról meg majd mi, igen,
repülő amikor visszajön. Utasokról. Már néhány kérdés érkezett a rovathoz, még jöhetnek.
Zuhanó részvényárfolyamokról.
Az olyan érdekes, mindenki ki kell térni, mert az olyan érdekes.
Igen, és egy hallgató is kérdezte, mi a véleményünk a vízrészvényekről, úgyhogy arról fogunk beszélni, arról is.
Mi is terveztük, hogy érintjük már csak azért is, mert a technikai elemzés legnagyobb gurúja, ex-Fizer részvényes kolléga ül itt velem a rovatban, úgyhogy, és kihagyhatatlan. Hát, feleződik az árfolyam pár hónap alatt, az mindig rendkívül izgalmasát teszi a sztorit. Főleg azoknak, akik,
és felvett rengeteg kérdés, hogy miért van ez,
igen.
És hogy érdemesebb ennek otorázni.
Igen, és hát miután sokan ülnek benne, nekik ugye kellemetlen a kérdés, hogy akkor kitartani-e, vagy hogyan. Úgyhogy részben ezt is érinteni fogjuk. Jövő héten nem leszek itt, akkor nem lesz ilyen kérdés-válasz
lehetőség.
A sessionnek a magyar megfelelőjére gondoltam, de nem jutott volna eszembe szerintem a hírek végéig sem. Köszönöm szépen, hogy kisegítettél. Úgyhogy ezzel folytatjuk Andi hírei után.